Osztomazést.
Széke Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Forró László. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes elvtárs, Széke Ervin. Mihály Tudose miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány megítélésének a javítása érdekében visszavonja azokat a minisztereket, akik ellen bűnügyi vizsgálat van folyamatban. Mi erről a véleményed, mi lesz a Szociáldemokrata Párt vezetőségi ülésén?
Igen, hát a Szociáldemokrata Párt úgy tűnik, hogy gondoskodik arról, hogy minden időszakban, olyan néhány hónapon belül legyen egy válság, ami magára vonja a figyelmet. Úgy tűnik, hogy megint egy komoly válság elé érkezett a Szociáldemokrata Párt. Itt már nem csak a két miniszternek a visszavonásáról van szó, hanem elvi kérdésekről is. Ugye a Szociáldemokrata Pártnak az álláspontja, amiért nagyon sokan bírálták eddig is, az volt, hogy csak azokat a tisztségviselőket vonják vissza, akiket jogerősen elítéltek, mindenki mással szemben az ártatlanság vélelmének az elve alapján járnak el, tehát addig, ameddig nincs egy jogerős bírósági ítélet, nem vonják vissza. Ez volt a hivatalos álláspontja, és ezzel az állásponttal szemben most Tudose miniszterelnök azt mondta, hogy már azokat a minisztereket is visszavonja, akikkel szemben vizsgálat folyik, tehát még csak vádemelés sem történt, és hát ez robbantotta ki a konfliktust Livio Dragnea és Mihály Tudose között. Itt rengeteg a spekuláció, nem szeretnék ezekbe belebonyolódni, hogy Mihály Tudose esetleg úgy gondolja, hogy ő a pártelnöki funkciókat is el tudná látni, vagy éppen ellenkezőleg Livio Dragnea gondolja úgy, hogy ha már egyszer leváltotta a saját kormányát a PSD, akkor leválthatja még egyszer. Tehát ezek spekulációk. Mindenképpen azonban ez egy kedvezőtlen fejlemény, nem csak a Szociáldemokrata Párt szempontjából, hanem az ország szempontjából is, hiszen minden ilyen politikai válságnak megvannak a gazdasági következményei, és egyrészt már a minisztériumokban leáll a munka, mindenki azt latolgatja, hogy ki lesz az új miniszter. A piacoknak a bizalma meginog Románia gazdaságában, amely egyébként szép teljesítményt ért el. Tegnap láttam a statisztikai adatokat arról, hogy a gazdasági növekedés nagyobb, mint amennyire számítottak, de hát ilyen körülmények között kétséges, hogy ezt sikerül megtartani. Mihály Tudose azt mondta, hogy két olyan miniszterről van szó, akik Európai Uniós alapokat kapnak, méghozzá nem is keveset, és hogy ezek az uniós alapok kerültek veszélybe, illetve a megadásuk került veszélybe azáltal, hogy olyan miniszterek foglalkoznak ezeknek az elosztásával, akik ellen vizsgálat van folyamatban. Lehet, hogy ez is indokolta ezt a döntést. Minden esetre az, hogy kenyértörésre került a sor a miniszterelnök és a pártelnök között, az most már nyilvánvalónak tetszik, és az is nyilvánvalónak tetszik, hogy valakinek ebben a helyzetben mennie kell, hogy ki fog menni, vagy hogy esetleg mégis létrejön egy kompromisszum, esetleg Tudose megváltoztatja az álláspontját, ezt nem tudom. De mindenképpen súlyos a helyzet, és én azt hiszem, hogy tágabb összefüggésben is érdemes ezt vizsgálni, hiszen éppen akkor robbant ki ez a botrány, amikor egyre sűrűsödtek a viharfelhők az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség feje fölött, és hát az ügyészség vezetőjének, Laura Kodruca Kövesinek a feje fölött. Elképzelhető, hogy ezzel a manőverrel el akarta terelni a figyelmet saját magáról Kodruca Kövesi, és azt akarta, hogy a botrány az kerüljön át az ő intézményéből a kormány és a kormánypártnak az övezetébe. Úgyhogy mondom, egy sok ismeretlenes egyenlet előtt állunk. A kérdés az, hogy meg tudja-e őrizni a parlamenti többséget ilyen körülmények között a Szociáldemokrata Párt, illetve a Szociáldemokrata Párt és az ALDE koalíció, akár az RMDS szerepe is felértékelődhet ebben az esetben, hiszen a Nemzeti Liberális Párt berkeiből olyan információk szivárogtak ki, hogy kormányra készülnek, mégpedig úgy, hogy néhány képviselőt átcsábítanának a kormány oldalról az ellenzéki oldalra, és akkor meg tudnák szerezni esetleg a többséget. Én ebben nem nagyon hiszek, de hát ez is, ahogy mondani szokták, benne van a pakliban. Mindenképpen egy hosszú, forró ősznek nézünk elébe, hogy parafrazáljam a neves filmnek a címét, és hát Dagná akkor, amikor már úgy tűnt, hogy egyenesben van, megszabadult Grindjánótól, és teljesíteni tudja a vállalásait, amelyeket a kormányprogramban megfogalmazott, most íme egy újabb botránnyal kell, hogy szembenézzen, és ez talán még erősebb is, hiszen Grindjánónak nem volt különösebb tömegbázisa a pártban, nem is volt azelőtt parlamenti képviselő. Mihály Tudose viszont hosszú ideje képviselő, és eléggé komoly beágyazottsága van a Szociáldemokrata pártban, tehát hogyha ő elmegy, akkor valószínűleg nem egyedül megy el, hanem másokat is visz magával. Tehát a helyzet az mindenképpen összetettebb.
Mindenképpen mennie kell?
Nem tudom, hogy mennie kell-e. Én mert sok mindenre adott példát a Szociáldemokrata párt. Arra is adott példát, hogy kiváltak a Szociáldemokrata pártból kisebb pártok, és aztán azok megszűntek. Például a Románia Alternatívája párt lépett egyszer ki, vagy hát tulajdonképpen azokból állt össze. Aztán a Románia Haladásáért párt, ugye Gabriel Opia vezetésével szintén a Szociáldemokrata pártból vált ki, aztán nem futott be különösebb karriert. És arra is volt példa, hogy az ilyen nagyobb válságokat meg tudták oldani, és kompromisszumos megoldás született. Nem tudom, hogy ebben az esetben mi fog bekövetkezni. Én, hogy is mondjam, kívülállóként, aki soha nem voltam se tagja, sem különösebb szimpatizánsa a Szociáldemokrata pártnak, most mégis azt szeretném, nem mint pártember, hanem mint állampolgár, hogyha ez a válság megoldódna, ez, és minél hamarabb. Tehát nem a Szociáldemokrata párt érdekei izgatnak engem különösebben, nem amiatt nem tudok aludni, hanem azért, mert egy olyan időszakban van Románia, amikor az Európai Unió is átrendeződik, amikor nagyon fontos az, hogy az ország gazdasága ne törjön meg, ez a felfelé ívelő trend, ami megindult, ez megmaradjon, mert mondom, ez mindenkinek az érdeke, még csodálatos módon még az ellenzéknek is, hiszen ők sem tudnának abból profitálni, hogyha az ország gazdasága összeomlana.
Nem nagyon iszom alkoholt, nem élek vele. De most emelem porramat hazánk hős fiaira, akik hamarosan szembeszállnak az angol oroszlánnal. Annyira boldog vagyok, de annyira. És aki most magyar, az velem tart. Grosics.
Buzánszki. Lóránt. Lantos. Bosz. Zakarjás. Budajekő. Kocsis. Hidegkúti. Puskás. Cibor. Hajjá! Ram-pa-pa-pa-pam-pam.
Tudtunk Angliána, olyan, mint egy állam,
hely,
ami mi hazánk
sejzegy,
szerte a világon. Szepesi Gyuri volt a magyar népszeme, a rádió mellett együtt éltünk vele.
Kocsis, Tibor, Bozsik, Cucuk, nagy labda művészek.
Ez közelről sejhaj,
az angol hátvédek. Hideg kuti puskás öcsi gondoskodtak róla, hogy a labda hatszor jusson a hálóba.
Sej! Hulladom kagyaról, kisonzom mohácson, büszke most a magyar, fenglik a világon. 4-2 a fél időben, a végén 6-3. Ram, pa, 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 pa.
hely, ez a nem várt se
hely. A békét szongálja, munka versenyt hirdet, a szedlacsek jutka, így hatott egymásra a sport és a munka.
Ram pa 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 pam pam, ram pa 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 pam pam,
beszéljük a hangból a bombás győzelmet.
Hely, kedves magyar sejhaj,
a szívünk veletek, felétek száll hálán, boldog lázban égünk, s velünk együtt boldog a mi bölcs vezérünk. Sej!
Hulladom kanyarom, kisonzom ma hátsom, büszke most a magyar, fengik a világon. 4-2 a fél időben, a végén 6-3. Ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam-pam, ram-pa-pa-pam-pam.
Gyarmatai vérét szívja a brit birodalom,
mégis hogy megrodjant
en szép őszi napon a híres oroszlán áll a gyászos ködben, a béketábor meg piros-fehér zöldben.
Következő kérdés az a szakszervezetek. Ugye nálunk is tüntetnek, tüntettek, tüntetésre készülnek, viszont Franciaországban a közszférát bénították meg általános sztrájkjukkal. Az érdekképviselet azért tiltakozik, hogy Emmanuel Macron köztársasági elnök olyan reformot hirdetett meg, amelyek a bérek befagyasztásával, illetve a közalkalmazottak létszámának a csökkentésével járnak. Nálunk is van szó bércsökkentésről, közalkalmazotti csökkentésről nem. Mi a helyzet Franciaországban?
Igen, hát azért is meglepő maga az intézkedés, aminek nyomán ez elindult, hiszen Emmanuel Macron, hogyha ő maga nem is különösebben baloldali, de hát a baloldal támogatásával nyerte meg a választásokat. Tehát egyértelmű, hogy azok, akik most tüntetnek, azok néhány hónappal korábban megszavazták Emmanuel Macront, és hát ilyen szempontból érthető is, hogyha fel vannak háborodva, hogy nem azokat a gazdasági döntéseket hozta meg, amelyekre ők számítottak. Ők elsősorban gazdaság élénkítési programot vártak ettől a kormánytól, és nem azt, hogy lefaragja a költségeket olyan módon, hogy befagyasztja a béreket, karcsúsítja az államaparátust, és a többi, és a többi.
Ilyen hát szempontból párhuzamot lehet vonni nagyon jó Románia és Franciaország között.
Így van, így van. Hát jó, mondjuk talán annyi, hogy itt azért emelték a béreket a közszférában, tehát itt nem fagyasztották be, de ami az apparátus karcsúsítását illeti, itt is vannak ilyen elképzelések, és hát némely minisztériumban már ez meg is valósult. A szakszervezeteknek tehát ilyen szempontból igazuk van, más szempontból viszont én gondolom, hogy Emmanuel Macron nem jó kedvéből hozta ezeket a döntéseket, mert hogyha megnézzük, és én az elmúlt napokban megnéztem a Franciaország gazdasági mutatóit 2017-ben, hát nem túlságosan szívderítőek, hogy a növekedési ráta, a GDP növekedési rátája mindössze 0,5%, tehát ennél Románia sokkal jobban teljesített, ahogy vesszük. A munkanélküliségi ráta viszont 9,5%, tehát majdnem 10%-os munkanélküliségről beszélünk. A kereskedelmi mérleg negatív, méghozzá nagyon is negatív, tehát mínusz 4514 pont, tehát van mit. És ugyanakkor az államadósság is a GDP-hez viszonyítva nagyon nagy. Tehát mindenképpen a költségvetésnek pénzre van szüksége, mégpedig azonnal. Azonnal pedig úgy lehet pénzt szerezni, hogyha ugye elbocsátjuk az embereket, befagyasztjuk a béreket, de ez hosszú távon nem tartható fent. Tehát mindenképpen más megoldáshoz kell folyamodni. Olyan szempontból is fontos ez, ami most Franciaországban történik, hogy Franciaország az egyik pillére az Európai Uniónak. Tehát akkor, hogy Franciaországban így is komoly társadalmi feszültségek vannak a bevándorlások miatt, a különböző regionális konfliktusok miatt, tehát Franciaországnak az eltolódása vagy megingása az mindenképpen kihatna az Európai Unióra is, olyan körülmények között, amikor a Brexit nyomán valószínűleg kevesebb lesz az uniónak a pénze is, hogyha ugye Nagy-Britannia nem fogja a befizetéseit megtenni.
Yeah.
akkor, mivel péntek van, és hétvége közeledik, akkor hagyjuk egy kicsit a politikát, és evezzünk át a kultúra vizeire. Egyre nagyobb vízhangja van Doina Zsela Villa Margareta című regényének. Te olvastad ezt a könyvet. Mi váltja ki ezt a kedvező vízhangot?
Így van, meglepő, hogy szinte minden komolyabb kulturális folyóiratban olvastam kritikákat. Ő maga nagyon sokat nyilatkozott erről a könyvről. Valóban egy érdekes könyv, már csak azért is, és szívesen beszélek róla, mert elég nagy élmény volt elolvasni. Egy érdekes könyv, mert egy olyan időszakot ölel fel, a közelmúltnak a történetét, az 1989-et közvetlenül megelőző időszaktól indul a könyv, és hát a napjainkban, vagy hát 2012-ben fejeződik be, amikor a román társadalom egy nagyon mély strukturális változáson ment keresztül. Doina Zsela azt kutatja, hogy ezek a változások hogyan befolyásolták az embereknek a magatartását, hogyan hatottak az interpersonális viszonyokra, mi lett a tehetséges, kiemelkedő emberekkel. Ugye ő nyomon követi egy fiatal értelmiségi társaságnak a történetét 20-25 éven át, és ezek közt ugye van egy kiemelkedő, ilyen született zseni, egy költő, egy rendkívül kreatív ember, aki végül hát egy kórházban végzi, teljesen megnyomorodva, és hát tulajdonképpen egy kudarc az élete, és hát ez a kudarc azért következik be, mert ő nem tudott alkalmazkodni a rendszerhez, egyik rendszerhez sem tudott alkalmazkodni, éppen azért, mert egy öntörvényű és egy nagy tehetségű ember volt, és hát a könyvnek a következtetése is ez, hogy a rendszereknek nincs szükségük a zsenikre. A zsenik azok a maguk útját járják, és néha ez az út nagyon tragikusan végződik, mint ahogy Vlad Csernescu költő esetében is végződött. Tehát nagyon is reális regény, nagyon is életszerű, és a mi életünkről szól. Én azt hiszem, hogy ezzel magyarázható a sikere, hogy gondolkodást, a önreflexióra készteti az olvasókat. Meg kell, hogy vizsgálják, hogy hogyan döntöttek ők hasonló helyzetekben, mert ebben az időszakban mindenki nagyon sok döntést hozott meg. Még politikai döntéseket is, hogy kinek az oldalára áll, vagy kinek az oldalára nem áll. Morális kérdéseket, mennyire tudott azonosulni az előző rendszerrel. Vannak-e olyan bűnei, amelyeket meg kellett vallania, vagy nincsenek? Tehát mondom, egy sor olyan kérdés, amivel valamennyien szembesültünk ilyen vagy olyan formában. Ez a könyv tudatosítja ezeket a dilemmákat, és ugyanakkor rákényszeríti már amennyire egy író rákényszerítheti az olvasóját bármire, de hogyha komolyan veszi a könyvet, akkor rákényszeríti arra, hogy hát valamiképpen választ adjon ezekre a döntéseire, valamiképpen megmagyarázza a saját döntéseit. Ugyanakkor egy nagyon jól megírt könyv, egy nagyszerű nyelvezete van, nagyon jó poénok is vannak benne, tehát az emberiség osztályfőnökének nevezi például az egyik szereplőjét, a másikról megállapítja, hogy egy megyei géniusz, tehát hogy is mondjam, érdekes poénok is vannak benne, de nem egy szórakoztató könyv, és távolról sem egy vígjáték. Én mindenkinek melegen ajánlom, hogy olvassa el ezt a könyvet, aki tud románul. Egy nagyon jó és nagyon igaz olvasmány.
Hát akkor én is azt kívánom, és akinek ezen a hétvégén nem sikerül, majd a jövő hétvégén esetleg.
Így van.
Ezzel a műsor végére is értünk. Én Székely Ervin nevében is megköszönöm figyelmüket. Forró László vagyok. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Én nem tudom másképp, csak ennyit tudok, és hiába kérnéd, mást nem adhatok. Jöhet egy másik, ki többet ígér, és szebben dalul majd, mint ő meg én. Ígért, hogy más lesz az életünk, ígért, hogy szebbet nem is képzelhetünk. A cél, a győzelem, az minden szentesít. Ha győzni akarsz, csak az ígéret segít. Én nem tudom másképp, csak ennyit tudok. A csodák helyett csak egy mosolyt adhatok.
Megért, hogy higgy el, amit nem hiszek. Nem tudok járni a víz fele. Ígért, hogy más lesz az életünk. Ígért, hogy szebben képzelhetünk.
A föld forog velünk, a nap körül tovább. Itt élünk kedvesen, ez itt a mennyország. Csodálatos világ. Semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ. Elárulja mindig önmagát. Hogy mi lesz a vége, nem tudhatom.
Sötétben élek, a fényről álmodom. Honnan jöttem, hová megyek?
Ha tudnám a választ, elmondanám neked.
Nem tudom, hogy miért vagyok itt, nem tudom.
Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ,
én nem tudom más,
semmit se hall,
csak ennyit tudok.
Csodálatos világ,
a csodák helyett csak egy mosolyt adhatok.
Csodálatos világ, én nem tudom más,
semmit se hall,
csak ennyit tudok.
Csodálatos világ,
a csodák helyett csak egy mosolyt adhatok.
Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ.